kockat, és bámulja az utcai forgalmat. Albert megint elnémult. Olyan sokáig hallgatott, hogy közben megjött a pincér a sörözőből, és letette a tálcát az íróasztalra. Megré benyitott a nyomozókhoz. Jan Vier! Kiabált be. Jan Vier már jött is. Úgy 20 perc múlva kapcsolnak. Szolgáld ki magad. Ez a kettőnké. Közben intett neki, hogy a szendvicsét meg a sörét a szomszéd szobában fogyassza el. Aztán kényelmesen elhelyezkedett, és elkezdett falatozni. Megcserélődtek a szerepek. Az imént a pikvickes barban Albert eszegetett a pult mögött. A főfelügyelő most mintha meg is feledkezett volna Albert jelenlétéről, és aki látja, megmert volna esküdni rá, hogy nem gondol semmi másra, csak a kenyérre, amit majszol, meg a sörre, amibe belebelekortyol. Tekintete az íróasztalát elborító iratokon kalandozott. Nagyon biztos magában, ugye? Megré tele szájjal bólintott. Azt képzeli, hogy előbb-utóbb én is kipakolok. Megré vállat vont, mintegy jelezve, hogy neki ugyan mindegy. Miért rendelte vissza a balfácánt? Megré csak mosolygott. Ekkor Albert dühösen széttépte a kezében lévő cigarettát, és alig hanem megégette az ujját, mert elkáromkodta magát. Bassza meg! A belső feszültségtől képtelen volt ülve maradni, fölpattant, odament az ablakhoz, homlokát az üveghez nyomta, és most ő kezdte bámulni az utca forgalmát. Mire megfordult, szemlátomást dűlőre jutott önmagával, elmúlt az idegessége, elernyedtek az izmai. Kínálás nélkül ivott egy kortyot az egyik sörös pohárból, megtörölte a száját, aztán visszaült a helyére. Ez volt az utolsó kihívó mozdulata, így próbálta mégiscsak megőrizni a méltóságát. Hogyan jött rá? Kérdezte. Megré nyugodtan válaszolt. Nem kellett rájönnöm. Tudtam. 9. fejezet. Amelyben bebizonyosodik, hogy milyen fontos szerepet játszhat egy lépcső vagy akár egy retikül is. Megré megszívta néhányszor a pipáját, és csak nézte szótlanul a másikat. Azt hihette volna az ember, hogy hatásszünetet tart, mint a színészek, hogy aztán még nagyobb súlya legyen annak, amit mondani fog. Pedig nem ripacskodott. Szinte nem is látta a csapos arcát. Louis Laboine járt az eszében. Már az Étoile utcai bárban is róla gondolkozott. Mi alatt Jan Vier lement telefonálni, ő meg csak ült némán, igyekezett elképzelni, milyen lehetett. Amikor belépett a zsúfolásig telt bárba a szegényes estéi ruhájában meg a nem ráméretezett bársonyköpenyében. Tudod, szólalt meg végül, első hallásra tökéletes a történeted, csak nem túl tökéletes, még el is hittem volna, ha nem ismerem a lányt. Hát ismerte? Kérdezte akaratlanul a meglepett Albert. Végezetül egészen jól megismertem. Még most, beszéd közben is az ő alakját idézte föl magában, ahogy az ágy alatt bujkált Mademoiselle Porénál, aztán amint Jeanine Armenieuvel veszekedett a Pontieu utcai lakásban. Gondolatban elkísérte az Abókir utcai szakadt garniba meg a Magenta úti bolthoz, ahol az utcán fagyoskodva áldogált naphosszat. Nem felejtett el semmit, szóról szóra el tudta volna ismételni, amit a házmesterné meg Madame Trémieux mondott róla. Látta, ahogy bemegy a Maximsba, és azt is, ahogy a Romeóban az esküvői vendégek közt táblából. Először is több, mint valószínű, hogy nem ült volna oda a bárpulthoz. Mert érezte, hogy ez nem az ő világa, hogy mindenki őt bámulja, és a vak is látja, hogy kölcsönzött ruha van rajta. De még ha odaül is, semmiképp se rendel Martinit. Ott követted el a hibát, hogy olyannak képzelted, amilyen a többi vendéged, és amikor megkérdeztem, mit ivott. Gépiesen rávágtad, hogy egy martinit. Tényleg nem ivott semmit, bólintott Albert. És az alaksorba se ment le, hogy elolvassa a levelet. Mint a tiédhez hasonló bárok legtöbbjében, nálad sincs felirat a lépcső fölött. De még ha van, akkor is kétlem, hogy az a lány végig mert volna menni 20-valahány pasas háta mögött, akiknek az öme alig hanem többé-kevésbé részeg volt. Végül az újságok nem közölték teljes egészében a boncolás eredményét. Azt megírták ugyan, hogy az áldozat gyomra alkoholt tartalmazott, de azt már nem részletezték, hogy az az alkohol rám. Márpedig a martini gimből meg vermutból készül. Megré nem diadalmaskodott, talán mert még mindig Louis-on töprengett. Halkan, mint egy önmagának beszélt. Tényleg átadtad neki a levelet? Átadtam neki egy levelet. Úgy érted, hogy egy borítékot? Úgy, amelyben csak egy üres papír volt. Igen, Mikor nyitottad ki az igazi levelet? Amikor már biztos voltam benne, hogy Jimmy felült a repülőgépre. Utána küldtél valakit az Orira. Igen. Miért? Akkor még nem is sejtetted, miről van szó. Ha valaki kijön a börtönből, és veszi a fáradtságot, hogy átrepüljön az óceánon, csak hogy átadjon egy üzenetet egy lánynak, akkor feltételezhető, hogy komoly az ügy. Megőrizted a levelet. Megsemmisítettem. Megréhit neki, biztosra vette, hogy Albert ezek után már nem próbál hazudozni. Mi volt benne? Nagyjából a következő. Lehet, hogy eddig nem igen törődtem veled, de egyszer majd rájössz, hogy jobb volt ez így neked. Bármit mondanak rólam, ne ítélj meg túl szigorúan. Mindenki maga választja meg az útját, de az embernek gyakran túl fiatal korában kell döntenie, amikor még nem képes mérlegelni, aztán meg már késő. Abban az emberben, aki átadja neked a levelemet, nyugodtan megbízhatsz. De mire elolvasod ezeket a sorokat, én már halott leszek. Ne szomorkodj emiatt, hiszen elég idős vagyok már a halálhoz. Csak az vigasztal, hogy te ezentúl nem fogsz szükséget szenvedni. Minél előbb kéri útlevelet az Egyesült Államokba. Brooklyn, New York egyik külső kerülete, talán az iskolában is tanultad. Az alábbi címen találsz egy lengyel szabót, úgy hívják, hogy Albert elhallgatott. Megréintett neki, hogy folytassa. Nem emlékszem a nevére. De hogy nem. Jó. Úgy hívják, hogy Lukasek. Menj el hozzá. Ha megmutatod az útleveled, átad neked egy bizonyos összeget bankjegyekben. Ez minden. Volt még 3-4 érzelgős mondat, de azokra már nem emlékszem. A címet megjegyezted? Igen. 1214, 37. utca. Kitavadtál be a buliba. Alberté megint elfogta a kísértés, hogy ne válaszoljon. De Megré súlyos tekintete továbbra is rászegeződött, úgy, hogy megadta magát. Megmutattam a levelet egy barátomnak. Kinek? Biancinak. Még mindig a Debella Jeannenal él. Biancit azzal gyanúsították, hogy ő a korzikai banda feje. Megré vagy 10-szer letartóztatta, de csak egyszer sikerült elítéltetnie. Igaz, akkor 5 évre. A főfelügyelő fölállt, benyitott a szomszéd irodába. Itt van Torrance. Előkerítették neki. Vigyél magaddal 2-3 embert. Győződj meg róla, hogy a Debella Jane még mindig a Lepic utcában lakik-e, jó esélyed van rá, hogy ott találd nála Biancit. Ha nincs ott, szedd ki valahogy a nőből, hogy hol van. Légy óvatos, mert Bianci képes megvédeni magát. Albert rezzenéstelen arccal hallgatta. Folytasd! Mit akar még tudni? Bianci nem küldhetett el akárkit az államokba Lukasekhez, hogy gyűjtse be a dohányt. Sejthette, hogy Lukasek szigorú utasításokat kapott, és először meg kell győződnie a lány személyazonosságáról. Ez annyira nyilvánvaló volt, hogy Megré nem is várt választ. Szóval vártátok, hogy a lány megjelenjen a Pickwickben. Nem volt szándékunkban megölni. Albert meglepődött Megré válaszán. Efelől semmi kétségem. Megré tudta, hogy profikkal áll szemben, akik nem vállalnak fölösleges kockázatot. Nekik csak a lány személyi igazolványa kellett. Ha az a kezükben van, akkor már bárkivel eljátszathatják Louis Laboine szerepét, és útlevelet is tudnak szerezni neki. Bianci ott ült a bárban. Igen. A lány kiment anélkül, hogy fölbontotta volna a levelet. Igen, a főnököt kocsija ott állt az ajtó előtt, a tetkóssal a volánnál. Ha már eddig eljutottunk, akkor úgyis mindegy. Követték, én nem tartottam velük. Csak annyit tudok, amennyit utólag elmondtak. A tetkóst hiába is keresné Párizsban. A történtek után bemajrézott, és elhúzta a csíkot. Marseille-be ment, alig ha nem. Gondolom, csak a táskáját akarták elvenni. Igen. Elébe vágtak. Bianci akkor szállt ki a kocsiból, amikor a lány egy vonalba ért velük. Senki se járt az utcán. Elkapta a táskát, de nem tudta, hogy oda van láncolva a csuklójához. A csaj térdre esett. Bianci látta, hogy sikítani akar, mire lekevert neki egy pofont. Ha minden igaz, a csaj belecsimpaszkodott, és megpróbált segítségért kiabálni. Ekkor kapta elő a zsebéből az olmos botját, és leütötte vele. A második amerikai pasasról szóló mesé